8 óra 12 perc van, friss hírekkel 8:30-kor várjuk Önöket legközelebb, a következő bő 20 percben pedig Otthonunk Európa című műsorunkat hallgathatják meg Nagy Károllyal.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó reggelt kívánok! Az Otthonunk Európában mai adásában a 30 éve létező egységes belső piacról lesz szó majd részletesen. Ennek előnyeit, esetleges kihívásait ecseteljük majd. Megnézzük azt, hogy az elmúlt időszakban milyen átmeneten ment át az Európai Unió, és hát persze arról is szó lesz, hogy mik azok a területek, amelyek még váratnak magukra, hogy tényleg egységes legyen teljes mértékben az Európai Unió, és nem csak a valutánál fellelhető mindez. Jövünk a részletekkel majd, de előbb az Európai Parlamenti Ülés összefoglalója.
Otthonunk Európa. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
La President!
Az Európai Parlament ülése Roberta Metsola parlamenti elnök felszólalásával kezdődött, és egy gyászszünettel. Roberta Metsola az egy évvel ezelőtt meghalt volt európai parlamenti elnökre, David Sassoliról emlékezett meg. Múlt héten volt egy éve annak, hogy elhunyt barátunk, David Sassoli, európai parlamenti elnök. Nem tudom, hányszor fordult elő az elmúlt időszakban, hogy szeretném volna felhívni és megkérdezni a véleményét. Nagyon világosan gondolkodott, Európának olyan jövőt képzelt el, amely egyenlőségre és igazságosságra alapul. Elkötelezett volt az európai küldetés és az Európai Parlament mellett. David Sassoli megjelölte az örökségünket. Az utolsó nyilvános beszédében Európát a remény projektjének nevezte, amely egyesíthet minket, megtestesítheti a köztünk lévő egységet, értékeinket és a civilizációnkat. Egy évvel ezelőtt ígéretet tettem arra, hogy ez a parlament továbbra is tiszteletben tartja az ő emlékét, és biztos vagyok abban, hogy így is fogunk tenni. Miroslav Csiz képviselő kollégánkat is gyászoljuk, aki tavaly december 29-én hunyt el. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy most egy perces néma felállással emlékezzünk meg róluk.
Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
És akkor most a részletek az ígért témáról, előtte egy kis felvezetés. Az egységes piac 30 év alatt számtalan lehetőséget nyújtotta az európaiaknak. 1993. január 1-én vezették be. További fejlődésre van szükség ugyanakkor azért, hogy megfeleljen a kihívásoknak. Az egységes piac lehetővé teszi az áruk, a szolgáltatások, a tőke és az emberek szabad áramlását a tömbön belül. Magában foglalja nem csak az Európai Uniós országokat, hanem például Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát az EU-val létrehozott európai gazdasági térségen keresztül, míg Svájc egy sor kétoldalú megállapodást kötött annak idején az Európai Unióval, amelyek részleges hozzáférést biztosítanak számukra, illetve vállalkozásaik számára már a 450 milliós piachoz. Míg 1993-ban az EU más országaiba irányuló árukivitel 671 milliárd eurót tett ki, addig 2021-ben ez már 3400 milliárd euróra emelkedett. Az egységes piac hozzájárult ahhoz, hogy az EU a világ egyik legerősebb kereskedelmi tömbjévé váljon, amely egyenrangú más globális kereskedelmi hatalmakkal, például az Egyesült Államokkal vagy éppen Kínával. Az uniós polgárok profitálnak egyébként a magas szintű termékbiztonsági szabványokból, továbbá bármelyik uniós országban tanulhatnak, élhetnek, dolgozhatnak és nyugdíjba vonulhatnak. Ami a jövőt illeti, az Európai Unió arra törekszik, hogy felszámolja a szabad mozgás fennmaradó akadályait, és a piacot hozzáigazítsa a digitális átalakuláshoz és a fenntarthatóbb gazdaságra való átálláshoz. Az Európai Parlament ennek érdekében még tavaly elfogadta a digitális piacokról és a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt, amelyek a biztonságosabb, tisztességesebb és átláthatóbb online környezet megteremtése érdekében közös követelményrendszert írnak elő a digitális platformokra vonatkozóan az egész Európai Unióban. A képviselők szorgalmazzák a termékek javításához való jog bevezetését, mivel a fogyasztók javítással kapcsolatos nehézségei egyre több hulladékot jelentenek. Az Európai Parlament azt is szeretné, ha az egységes piac ellenállóbbá válna az olyan válságokkal szemben, mint a koronavírus világjárvány, amely az áruk és személyek szabad mozgásának átmeneti zavarát okozta és okozhatja a jövőben.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Ahogy már a felvezetőben említettem a műsorban, az uniós belső piacról lesz szó. Körülbelül 30 éve alakultak úgy a gazdasági játékszabályok az Európai Unió területén belül, ahogy most ismerik őket, meg persze, ahogy most működik a gazdaság. De ez az uniós belső piac mit jelentett ennek a kialakítása 30 évvel ezelőtt? Csak a vámok megszüntetéséről, szabad áramlásról van szó, szabad áruáramlásról, vagy azért ennél jóval bonyolultabb? Kérdezem Szemlér Tamást, a Budapesti Gazdasági Egyetem közgazdasági és üzleti tudományok tanszékének egyetemi docensét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sokkal többet jelent, mint egyszerűen a szabad áramlást. Ugye ez egy folyamat része az egységes belső piacnak a kialakítása is. Tulajdonképpen az európai gazdasági integráció elindult egy szabadkereskedelmi övezettel az 50-es évek végén, aztán a Vámuniót sikerült 1968-ra létrehozni, és utána már beszélünk egyébként ekkor is közös piacról, de az még nem az egységes belső piac. A szabad kereskedelem, illetve a kifelé is egységes kereskedelempolitika megjelenését követően eltelt tulajdonképpen 2,5 évtized úgy, hogy látványos ugrás az nem történt. Ettől persze még mélyült az integráció, de arra, hogy még inkább egységes szabályok legyenek, lassan ért meg az idő, tulajdonképpen 80-as évek második felétől kezdve, 86-87-től kezdődött meg a felkészülés arra, hogy az egységes belső piacot létrehozzák. Amit új a szabad, vámmentes áru áramláshoz képest az az, hogy a technikai akadályok is elhárulnak, a különböző papírozási kényszerek is gyakorlatilag nullára redukálódnak, és a másik nagyon fontos dolog, hogy nem csak árukról van szó az egységes belső piacon, ugye az áruk, a szolgáltatások, a tőke és eredetileg a munkaerő majd később általában véve a személyek szabad áramlásáról szól ez az egységes belső piac. Fontos tudni, hogy a mai napig vannak kivételek, vannak olyan területek, ahol nem annyira tökéletes ez a belső piac, akár a szolgáltatásoknál, akár a személyeknél említhetünk tulajdonképpen kivételeket, vagy még neuralgikus pontokat, de óriási többlet ez ahhoz képest, hogy csak idézőjelben csak vámunió lenne.
Ez az egységes belső piac, ez jól emlékszem, hogy a Maastrichti szerződés alakította ki, ugye?
Igazából ezt az egységes európai okmány tűzte ki, ugye ez 1987 elején lépett életbe, egységes európai okmány vagy egységes európai akta néven szokták ezt emlegetni. Nagyon érdekes, hogy időben persze egybeesik a Maastrichti szerződés tárgyalásával, ugye 92. február 7-én írták alá a Maastrichti szerződést, de akkor már az egységes belső piac létrehozása az évek óta dübörgött, ugye ott valami 300 jogszabályt kellett létrehozni, harmonizálni, változtatni ahhoz, hogy ez működőképes legyen 93. január 1-től. Még azokkal a korlátokkal is, amelyeket említettem az előbb, tehát időbeli egybeesés van. Maastricht az Európai Gazdasági és Monetáris Unió tervével már ráépít egy következő fokozatot az egységes belső piacra.
Egy kicsit próbáljuk meg közelebb hozni gyakorlati dolgokban azt, hogy mit jelent ez az egységes belső piac. Tehát ha egy cég elkezd valahol termelni, akkor az unión belül az értékesítési szempontok alapján nem lehet őt gyakorlatilag kizárni másik piacról, ugye? Tehát nincs olyan, hogy mondjuk egyik ország a másiknak kvótát szab meg bizonyos termék behozatalával kapcsolatban, vagy más szabályozással megpróbálja, fogalmazzunk úgy, hogy kormányzati eszközökkel gátolni őt a kereskedelemben.
Az uniós cégek azok ugye az unió belső piacán egyforma elbírálás alá esnek. Előfordul a stratégiai iparágakban, speciális okokból, járványügyi, egészségügyi, stb. Ilyen speciális okokból korlátozás, de alapvetően, alapesetben egységes elbírálás van uniós cégekről beszélünk, és az uniós belső piacról.
Alapvetően ez az elmúlt 30 év, ha egy visszatekintünk, sokat hozott mindenki számára, akár jólét, akár gazdasági növekedés szempontjából, tehát ha nincs ez az egységes uniós belső piac, akkor külön-külön az országok vélhetően jóval kevésbé tudnak előre jutni gazdasági téren?
Mindenféleképpen hozott. Ugye különböző számítások vannak arra, hogy mennyit. Nagyon nehéz ezt visszajátszani, hogy mi lett volna, ha ugye ez nem egy fizika órán végzett kísérlet, amit utána reprodukálok még egyszer, vagy egy kicsit másképp reprodukálok. De mindenféleképpen az, hogy itt azért egy 4-500 milliós piac létezik most már 30 éve, és egy cég az ebben tud gondolkodni, hogyha egyáltalán külföldre lépésről gondolkodik, az teljesen más feltételeket biztosít, mint az, hogyha mondjuk egy 2, 3, 5 vagy 10 milliós piacban gondolkodik valaki. Tehát ez az óriási hozadéka, hogy ezen a nagy pályán tudnak a cégek játszani. Ez más tervezést, más beruházásokat, más stratégiát tesz lehetővé. És ami nagyon fontos még egyébként, és itt persze már megint csak a ráépülő gazdasági és monetáris uniónak is van szerepe, az az, hogy válságok esetén sem feltétlenül a bezárkózás az egyetlen lehetséges stratégia. Ezt megértük a közelmúltban, meg a kicsit távolabbi múltban is néhányszor az elmúlt 3 évtizedben.
Említette a monetáris uniót, ami még ugye nem teljes, mert hogy számos országot, köztük Magyarország is még a saját fizetőeszközét használja. A pénzben egészen biztosan vannak kivételek a valóta használatban, de másban, említette még az interjú elején, hogy vannak kivételek, mely országok tudtak kiharcolni kivételt, és hogyha igen, akkor ezek milyen jellegű kivételek?
Itt az egységes belső piaccal kapcsolatban nem országkivételekre gondolok, hanem például a szolgáltatások terén. Ugye nem sikerült átvinni azt a tervet, hogy mindenkire a fogadó ország szabályai vonatkozzanak, ugye ez bő másfél évtizeddel ezelőtt volt egy óriási vita, tehát olyan értelemben beszéltem én kivételekről, hogy nem teljesül minden területen az egységes belső piacon a teljesen szabad áramlás, nem pedig országspecifikus kivételekről beszéltem.
Kivételes területnek számít az adózás is, mert ugye adózás szempontjából sem egységes az unió.
Így van, tehát ugye a négy szabadságban nem tartozik bele az adózás, de valóban szerves része az egységes belső piacnak az, hogy vagy szerves része lenne egy tökéletes egységes belső piacnak az, hogy hát az adózás is egységes legyen. Ugye ez egy nagyon-nagyon kemény magja az államok szuverenitásának. Saját korábbi kutatásaim során, és amikor közös költségvetéssel foglalkoztam, kérdőíves felmérések vagy interjúk során is egyértelműen kijött az, hogy a leginkább integráció mélyítéspárti országokban is nagyon komoly akadálya van annak, hogy az adózás terén lépjünk előre, tehát mondjuk egy egységes európai adó nem felé lépjünk előre. Valóban ez egy olyan elem, ami hiányzik. De hát ez nem véletlenül hiányzik, ahogy mondtam, ez a szuverenitásnak egy nagyon fontos része. Itt tulajdonképpen centinként vagy milliméterenként lehet, ha lehet, előre haladni.
Január 1-én bevezette Horvátország az eurót, ezt csak azért említem meg, mert ők is ennyivel közelebb léptek az egységes Európai Uniós piac felé. Az euró bevezetésen kívül van-e bármi más terület, ami most látszik, hogy esetlegesen még szorosabb, még együttműködőbb lesz az uniós piac?
Ugye az egységes belső piac, az az eurózónán kívül is létezik, ez csak azért jegyzem meg, hogy teljesen egyértelmű legyen. Nyilván még egyszerűbb lehet a vállalatoknak akkor a piacra lépni, hogyha az egységes valutát is használják, árfolyam kockázatok például nincsenek innét kezdve, legalábbis az eurózóna felé. Ahol látszik elköteleződés még további, mélyebb együttműködés felé, az egyébként nagyon érdekes módon, már nem meglepő módon a válságok kapcsán jött létre. Ugye itt a Covid-ra való reagálásként hozták létre a Next Generation EU programot. Ennek keretében ugye egy nagyon-nagyon komoly közösségi hitelfelvétel lehetőségét teremtették meg, ami példanélküli. Korábban arról egyszerűen nem lehetett szó, hogy az Európai Bizottság vegyen fel hitelt, úgymond a tagországok összességének felhatalmazásával az ő nevükben. Már erre is sor került, elég sokszor szokták mondani, nem véletlenül, hogy az európai integrációt azt a válságok viszik előre. Én azt gondolom, hogy most is egy ilyennek vagyunk tanúi. Hát erre nyilván rátesz még egy lapáttal a most zajló orosz-ukrán háború is. Ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes időszakot élünk. Hogyan reagál erre az integráció, hogyan reagálnak a tagországok, merre fordul az integráció. Az ilyen válságokban szokott az integráció olyan lépéseket meglépni, amelyeket egyébként máskor nem. Annak ellenére sem, hogy adott esetben mondjuk vitatkoznak róla, ahogy a közösségi hitelfelvételről is folytak viták évtizedek óta.
Szemlér Tamást hallották, a Budapesti Gazdasági Egyetem közgazdasági és üzleti tudományok tanszékének egyetemi docensét köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen.
Ez volt az Otthonunk Európa uniós műsora, legközelebb egy hét múlva szerdán 8:15-kor jelentkezünk. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, pár perc múlva hírekkel folytatjuk, további jó rádiózást.
Otthonunk Európa. Aktuális információk szerdánként a 8 órai hírek után a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.